Kedves testvérek, elérkeztünk a csendes napjaink végéhez, és aki látta a programot, az látja, hogy az utolsó alkalomnak a kérdése, hogyan élünk ennek tudatában Istené, az ország, a hatalom és a dicsőség. Az ige, ami programunkban szerepel, ez az Efézusi levél első részének a 17. és 23. verse közötti szakasz, ezt olvasom most fel. Ami Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon, és minden néven, amely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőkben is, és mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az Anya Szent Egyháznak fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Ez az eredeti szövegben egy mondat. Itt a magyar fordító ketté törte a mondatot, mert nagyon sok hallotta ezt a sok szót együtt, és valóban Isten hatalmáról, dicsőségéről, fenségéről nem lehet egyszerű szavakkal szólni, de hát nagyon nehéz dolga van az ige magyarázónak is, amikor szét akarja bontogatni ezeket a gazdag tartalmú szavakat. Arra gondolok, hogy Efézusban hetekig, vagy talán évekig is rágódtak ezen a mondaton, és értelmezgették, mit is akar az apostol ezen keresztül számukra üzenni. És mi is most kísérletet teszünk arra, hogy meglássuk ebben az igében a nekünk szóló üzenetet. Az első fejezet két nagy részből áll, az első egy dicsőítés, ezzel kezdi mindig az apostol, hálát ad az Úrnak, mindazért a jóért, amit kapott, alkalmasint a gyülekezetért is. És a második rész, amit most felolvastunk, az pedig egyfajta közbenjáró imádság az Úr előtt, azért, hogy, és mindjárt meglátjuk miért, hogy a gyülekezet ne csak érzelmileg élje át Istennek a hatalmát és az új életet, mert úgy is át lehet és át kell élnünk, hanem az értelme is változzék meg. Olyan sok jót kap ebben a könyörtelen és szürke világban az ember Isten közelsége által, ami oly igen jó nékem. Hogy van, aki ebbe úgy bele is menekül, és ezt akarja átélni újra és újra, hétről hétre, ezért megy, hogy valahogy felüdüljön, kikapcsoljon, és úgy ebben a szent fürdőben elmerüljön Isten közelségének az örömében. De nagyon helyesen Isten igéje a bölcsesség és a kijelentés lelkét is szívükre helyezi, az apostol ezért imádkozik, hogy megvilágosodjunk és elkezdjünk gondolkodni is. Nem akarja, hogy lustán csak úgy sodortassunk az érzelmeink által. És így ebben a szellemi munkában három dolog az, amit kiemelhetünk ebből a hatalmas, gazdag szó zuhatagból, amit az apostol szeretné, ha megértenénk. Az egyik, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. A másik dolog, hogy Mit jelent az, hogy az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között? És a harmadik pedig, hogy mi az ő hatalmának felséges nagysága? Erről a három kérdésről szól nagyjából ez a hatalmas körmondat, amit az imént felolvastuk. Mi is a haszna ennek, hogy övé, ennek a felismerésnek, hogy Istené az ország, a hatalom és a dicsőség? Most ott az imádság nem feltétlenül a konkrét földi, politikai határokon belüli országról szól, hanem az Isten országáról. Természetesen ennek része a földi ország is, de a tanítványok lelkét felettébb betöltötte az, hogy mikor jön el az ő országa, és ez alatt nem az Isten királyságát, mindent betöltő királyságát és uralmát értették, hanem Izrael felszabadulását, Dávid trónjának helyreállítását, mindazt, amit egy nemzetben gondolkodó ember, a nemzet dicsőségét, történelmét szerető ember fontosnak tart. És ezért kicsit elbeszéltek egymás mellett. Jézus is mondta azt, amit az Atya rábízott, és a tanítványok is egy darabig feszegették azt, amit meg ők fontosnak gondoltak. De az Isten országa, Isten hatalma és Isten dicsősége lassan, az is lehet, hogy a imádság sokszori elmondása után körvonalazódni kezdett előttük, és talán most előttünk is. Nos, az egyik dolog, mint említettem, az egyik kérdés, amit sok-sok bölcsesség és a kijelentés lelkének a segítsége által meg kell értenünk, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. És itt sok bibliai példa jelenik meg előttünk rögtön. Kik azok, akiket Isten elhívott, kihívott a világból? Ábrahámmal szoktuk kezdeni, de ott van már Noé is, akit Isten egy ítéletre, pusztulásra rendelt világból kihívott, és arra szólított fel, hogy költözzön egy bárkába, valami védelmi burokba, vonuljon vissza az övéivel és a teremtett világ egyéb lényeivel is, hogy a kegyelmet, Isten bizalmát, a reménységet tovább vigye egy új emberiség számára. De aztán Ábrahám az, akinél ezt leginkább szemlélhetjük, akinél elhangzanak ezek a szavak is, hogy menj ki a te atyád házából, és indulj egy új útra, a hit általi útra, és így lett Ábrahám aztán a hitnek, valamennyi hívőnek az ősatja is. De ugyanígy hívta az Úr a tanítványokat is. Mire is hívta őket? Emlékszünk-e arra szakaszra, hogy mire gondolt az Úr, hogy miért választ ki 12-t egy nagyobb közösségből? Hát az van ott egyrészt, hogy mindig vele legyenek. Elhívott bennünket az Úr, hogy vele legyünk. A világ barátsága Istennel való ellenségeskedés. Nekünk döntenünk kell. Nem csak arról, hogy megszabadulunk-e a lelkiismeretünket gyötrő bűneinknek a tudatából, hanem hogy odaállunk-e az Úrnak az oldalára egy olyan világban, amikor fenyegetésekkel és ígérgetésekkel egy másik világ is megpróbál a befolyása alá vonni bennünket. Az Úr elhívott, hogy mindig vele legyünk. Tegnap éppen egy esküvőn kellett szolgálnom, ahol elhangzanak az esküben azok a szavak, hogy sem jó napokban, sem rossz napokban, sem boldog, sem boldogtalan állapotodban el nem hagylak téged. Az Úr elhívott bennünket arra, hogy boldog és boldogtalan napjainkban együtt mindig vele legyünk. Nem csak akkor kellett a tanítványoknak együtt lenni az Úrral, amikor a kenyeret megszaporította, vagy Jairus leányát föltámasztotta, vagy diadalmaskodott a farizeusok és írástudók felett szóharcban, hanem jó lett volna igazán vele lenni, ott lenni a gyötrődés éjszakáján és a keresztfa alatt is, ahol csak részlegesen voltak ott a maguk emberi erejével akkor szembesülő tanítványok. Az Úr elhívott bennünket arra, hogy mindig vele legyünk. Mire hívott hát el röviden? Elhívott a szent életre. A szent élet nem egy unalmas élet. Teljes életre hívott el. Nem arra, hogy innentől kezdve az ő általa szépre, jóra teremtett világot és annak értékeit ne ismerjük fel, hanem hogy mindezek az értékek is kerüljenek bele abba a teljességbe, Istennek üdvözítő tervébe, és lássuk együtt, nem a bűn által megrontottan és ellenünkre fölhasznált csalogató világi szépségeket, hanem lássuk a világban Isten jóságát, és legyünk gazdái, jógazdái ennek, de szent életben. Nem a világból kivonulva, hanem a gonosztól megőriztetve. És ebből következik a másik dolog is, hogy szabadságra hívott el az Úr, megbékélésre önmagunkkal, egymással és ő vele. Ezt jelenti a szabadságunk, hogy senki nem kényszerít bennünket másfajta minőségre, és harmadszor pedig a megszentelésre, a szenté válásra és a dicsőségre. Magyarul új krisztusi életre hívott el bennünket az Úr a szeretet szolgálatára, engedelmességre, egy olyan útra, amilyen ő járt eddig. Sokan kérkednek a maguk kereszténységével, pedig a szó ezt jelenti, mint Krisztus. Tessék mindig föltenni a kérdést, hogy azon a nyomon haladok-e, az ő tanítványa vagyok-e, mert erre hívott el az Úr, hogy kövessem őt. Emlékszünk az első tanítványokra, akiknek egyszerűen ennyit mondott, hogy kövess engem. Lehet, hogy többeknek is mondta, de az ige azokat jegyezte fel, akik ott elengedték azt, amit éppen a kezükben tartottak, legyen az egy háló, vagy legyen Máté esetében a pénzváltó asztalnak az egyéb eszközei, azonnal felkeltek és elindultak Jézus után. Elhívhat-e bennünket is az Úr, hogy őt kövessük, és ne ennek a világnak az elvárásait és szokásait, hogy ő benne akarjuk valakikké lenni, súllyal rendelkezőkké, láthatókká lenni. A másik dolog, ez az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között, mondja a mi igénk. Péter apostol is arról szól, hogy el nem múló, szeplőtlen, hervadhatatlan reménységünk van, amely a mennyekben van fenntartva a mi számunkra. Szóval elkezdünk gondolkodni arról, hogy örökségünk van, és nem abban az értelemben megint, ahogy itt ezen a világon ezt a kérdést kezelik, hányszor láttuk, vagy lehet, hogy részesei is voltunk már annak, hogy az eltávozott tulajdonos után az örökösök megpróbálják szétszedni a valaha együtt rakott értéket, és nem lehet ezt igazán igazságosan megoldani. Még Jézushoz is jön egyszer oda két tanítvány, Jézus követő ember, arra kérve őt, hogy tegyen igazságot az ő örökségük elosztásában, és Jézus azt mondja, hogy nem akar ezzel a dologgal foglalkozni, mert ő más örökségről akar bennünket meggyőzni. Amikor a példázatát mondja a talentumokról is, és abban szól azokhoz, akik sikeresen jutottak túl ezen a megbízatáson és próbán, és azt mondja, jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak, ezután vagy a másik evangélium szerint legyen befolyásod 5 vagy 10 városon, akkor valahogy érzékelteti, hogy Isten örökséget ad nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus megosztja az örökségét. Miért? Azért, mert nem szolgák vagyunk többé. Nem a szolgának jár az örökség, bár érdekes ennek a rendje a bibliai történetben. Ábrahám is sokáig azt gondolta, hogy az ő öröksége a szolgájára, Eliézerre fog szállni, hiszen nem lesz gyermeke, azért, hogy el ne herdálódjék az érték, akkor legalább egy ilyen örökbe fogadott, házi, megbízható szolgára szállt volna az örökség, de Isten aztán adott gyermeket, adta Izsákot Ábrahámnak, aki az örökségnek a kezelője lehetett. A szolga nem marad mindig a házban, a fiú marad ott, és az, hogy Jézus Krisztus által Isten gyermekei, örökbe fogadott gyermekei lehetünk, ez azt jelenti, Jézus mondta, hogy ülhet velem az én királyi székembe örökösként az, aki Istennek elfogadott gyermekévé lett. Tehát ez a tudat, hogy én a Krisztus örökös társa vagyok, mint Istennek örökbefogadott gyermeke, ez sok örömöt és reménységet adhat nekünk, de nem azon kell gondolkodnunk, amit egy kedves naív könyv szerzője írt le, hogy ő látta a mennyben, hogy néz ki az ő 70 szobás háza, amiben még a liftet is a Szentlélek kezeli. Hát mi szüksége van bárkinek egy 70 szobás házra? El is tévedne benne, nem tud egyszerre 70 helyen lakni, minek az? Ezek földi gondolatok. Nézi az ember az elképesztő építményeket, amiknek a fenntartása egy egész élet terhe és célja. Jól emlékszem arra, ahogy hajdan éltek itt a testvérek. Én nagyon szerettem ezt az életformát, most pár hónappal ezelőtt elmentem Puposhalomra, ahol sok boldog hetet töltöttem gyerekkoromban, és meglátogattam Lakatos Pali bácsi házát. Már nem az övé és a családjáé, de még mindig áll az a kis nyári konyha, amit akkortáj építettek, amikor én utoljára ott jártam. Volt a ház, és volt a nyári konyha, amiben a takarékos, gazdálkodó ember kiköltözött. Ott főzött és ott lakott, és a házat az egyéb értékei megőrzésére használta, vagy ha vendég volt, ott fogadta, de a külön kis nyári konyhájában élt. Nem tudnánk mit kezdeni azzal a fajta örökséggel, amire úgy mutat rá az Úr Jézus, hogy azt a rozsda megeszi, a moly megeszi, gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyekben, és éppen ezért nem nagyon tudjuk megmondani, hogy ez az örökség miben áll. Így forintban, vagy sékelben, vagy dollárban, vagy euróban kifejezhető módon. Mert így ennek nincsen értelme. Jelenések könyvében bevallom őszintén, egy kicsit mindig zavar az, hogy a mennyei Jeruzsálemet színaranyból, meg üvegből, meg egyebekből látja az apostol, és mindig arra gondoltam, hogy ennek csak valami olyan üzenete lehet, hogy nem tudom megmondani, hogy milyen hatalmas az az érték, az az örökség, amely ott előttünk van, nem tudnánk igazán mit kezdeni vele, de ha arra gondolunk, hogy az Urat színről színre láthatjuk, ha arra gondolunk, hogy eltűnik minden fájdalom és sóhaj, ha arra gondolunk, hogy kiegyenesednek azok a dolgok, amelyek itt annyi szomorúságot, törést, félreértést okoznak, amiket nem tudunk igazán kezelni. Ha arra gondolunk, hogy Isten igazságot szolgálta, ha arra gondolunk, hogy Isten, akinek a környezetében az unalom nem ismerős, a maga látható valóságába von bennünket, akkor ez már elég nekünk. Elég, hogy az Úrral együtt lehetünk. Az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez a mi igazi örökségünk, hogy Jézus lesz minden mindenekben, hogy átadja a hatalmat az atyának, és hogy mi is ebben a családi házban élhetjük meg azt, amit a tékozó fiú bátyja hallott, hogy fiam, mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. És ha mindenem a tiéd, akkor vajon kell-e bármit körülkerítenem, hogy csak az enyém legyen. Az ő dicsőségének gazdagsága a szentek között lehet az enyém. És szoktuk mondani, hogy már ezt egy kicsit elővételezzük az egyháznak, a gyülekezetnek a közösségében. És mit jelent a harmadik dolog, az ő hatalmának felséges nagysága? Amire itt az ige hivatkozik, az Isten hatalmának bizonyítékai között az egyik, hogy feltámasztotta a Krisztust a halálból. Nem voltunk ott, a hitáltal értjük ezt meg, el kell fogadnunk, hogy az apostolok, akik mártíromságot is vállaltak ezért a bizonyságtételért, akik azt mondták, hogy miért ragaszkodnánk életünk árán is ehhez az igazsághoz, ha nem úgy lett volna, mi azt mondjuk, amit láttunk, amit megtapasztaltunk, a mi hitünk és igehirdetésünk is az ő bizonyságtételünkön nyugszik, és a lélek által ennek megerősített tudatán. Azt mondja Pál apostol másik levelében, a korintusiakhoz írt levélben, hogy ha ez nem történt volna meg, akkor hiába való a mi igehirdetésünk, akkor nincs reménységünk, akkor a mi egész életünk értelme nehezen megérthető módon erre a földi világra és annak elmúló apróságaira korlátozódik. Nem olyan rosszak azok se az étkezésben való öröm, a szemlélődésben való öröm, a múló értékek számolgatásában való öröm, vagy a kulturális értékek feletti öröm nem állítja szembe ezt az értéket sem az elmúlhatatlannal mindenkor az ige. De nem sok értelme lenne ennek az együnk ígyünk holnap úgyis meghalunk gondolatnak. Azért születtünk, hogy aztán egy rövid kis kirándulás után minden elmúljék, odavesszen, és mi van pláne azokkal, akik még a földi dolgokat sem tudják igazán értékelni, hiszen valami betegség vagy egyéb folytán ezektől is vissza vannak tartva. Ám de Krisztus feltámadt, mondja az apostol, és ez a mi nagy reménységünk és bizonyságtételünk. Ez az, amit ember nem tud ezen a földön produkálni. Talán itt is elhangzott már az a régi zsidó bölcsesség, hogy a világ összes hadvezérének nincs annyi hatalma, hogy egy döglött szúnyogot föltámasztanak. Ki tudnak népeket írtani, szörnyűködve és elképedve látjuk, ami a világban Közel-Keleten is zajlik, ahol keresztény embereknek nem az egyházi jogait korlátozzák, hanem élve eltemetik őket, és nem is folytatom, mert olyan borzalmas dolgok történnek, amiket elképzelni nem tudunk, és amitől föl vagyunk háborodva, és imádkozunk azért, hogy az Úr könyörüljön rajtuk, és távolítsa el ezeket a szörnyetegeket onnan. Tehát van ilyen, van mártíromság most is, de mindezek közepette is a mi élő reménységünk az, hogy Krisztus feltámadt és diadalmaskodik az ő élete a halál felett. Az új élet romolhatatlanságáról is szól Istennek ereje. Nem csak a halálból hozta vissza a mi Urunkat, Jézust, hanem új életet adott neki. Feltámadott Jézus élete és bizonyságtétel nekünk arról, hogy mi vár rá. Krisztus meghalt mondjuk a hitvallásban, és ugyanazt az utat végigjárta, mint mi. Ugyanazon az úton érkezett ebbe a világba, mint mi. Ugyanúgy élte küzdelmekkel teli életét, mint mi. Meghalt, mint ahogy mi is meg fogunk halni. De feltámadt, és feltámadt új diadalmas életre, és ez az üzenet, hogy Isten kegyelméből miénk is lehet a feltámadás. A másik dolog, amit az ő erejének hatalma üzen a mi számunkra, hogy nem csak feltámasztotta a Krisztust a halálból, hanem trónra is emelte a gonosz felett, és az ő jobbjára ültette, lába alá vetett minden ellenséget, vagyis van győzelem. Nem vagyunk kiszolgáltatva ellenségeinknek, se a belső, sem a külső ellenségeknek. Ez a békesség betölthet bennünket azokban a pillanatokban is, amikor nem állnak jól az ügyeik. Szoktam említeni, és mostanában különösen is számon kéri rajtam az Úr ezt a gondolatot, hogy nem azoknak az élete érdekes, akik még ismerték József győzelmes életét Egyiptomban, és akik éltek azokból a kiváltságokból, amiket József a családja számára biztosított. És nem azoknak az élete olyan érdekes, bár nem lebecsülendő, akik megérték Mózes, és részesei lettek a kivonulásnak, pláne az a két ember, aki be is ment az ígéret földjére, hanem igazán izgalmas azoknak az élete, akik a kettő közé estek, akiknek ott kellett életben tartani a reményt, és arról beszélni, hogy nem múlt el végleg, ami volt, és nem kell elvetni azt, ami lesz, hanem Isten ígéretei igazak, akkor is, ha én nem érem meg azoknak a beteljesülését. De egy biztos, hogy ő mindent jóra hoz ki, és közben is áldását formálja a megpróbáltatást és a látszólagos veszteséget azok számára, akik ő benne hisznek. Közben is jó az Úr gyermekének lenni. És nem vagyunk kiszolgáltatva a kísértéseinknek sem, hiszen a feltámadott Jézus Isten győzelmes jobbján közben jár érettünk. Ha elbuknánk is, ha vétkeznénk is, van szószólunk az Atyánál. És harmadszor pedig Isten erejéje és hatalmának az energiája abban is megmutatkozik, hogy Krisztus tette az egyháznak a fejévé. Nem csak arról van szó, hogy ki az, aki rendelkezik, és ki előtt kell meghajolnunk, hiszen örök vita a tanítványok között is, hogy ki a nagyobb, és Jézus példát ad, mikor megmossa a tanítványok lábát, és azt mondja, hogy az a nagyobb, aki szolgál, aki minden szolgálatot vállal. De itt az ókori gondolkodás szerint is, és a modern is ezt mondja, hogy ami egész szervezetünknek, összes testrészünknek az összehangolása, mozgatása, most észreveszem, hogy én mozgatom a kezemet, de ez a gondolat is, hogy én gesztikuláljak. Ez is valahonnan minden a főből indul el a fizikai életünkben is, és ez a kép segít megértenünk azt, hogy Jézus az, aki az egyházat mozgatja értelmesen. Nálunk néha probléma van a fejben is, hogy értelmetlen, ostoba, később megbánt dolgokat cselekszik a test, vagy rossz irányba megy. De ott, ahol a fő jól működik, ahol isteni vezetés van, ott áldás fog következni a dolgokból. Mit is jelent tehát felismerni azt, hogy az Úré az ország, a hatalom és a dicsőség? Azt jelenti, hogy elkezdjük ennek a dicsőséges világnak az értékeit, mint szent örökségünket használni és építeni már ebben a világban is. Erre bátorítja az efézusiakat is az apostol, hogy ne elégedjenek meg csupán azzal, hogy Isten őket kihívta a mulandóságból, a bűnből, kezdjenek el szolgálni, hadd tükröződjék rajtuk Isten dicsősége, szabaduljanak meg bálványaiktól, mint egy az előző szolgálat is rámutatott erre, egy olyan világban éltek, ahol a bálványoknak különösen nagy ipara működött Efézusban. És ott egy nagy kihívás volt a az efézusi keresztényeknek a mássága, ahogy Ábrahám is újra és újra a környezet idegen oltáraival szemben oltárt épített és megvallotta az Úr nevét, beszélt arról az Istenről, aki őt elhívta, és aki programot és célt adott neki, és elfordult, és megpróbálta a többieket is bálványai, bulandó életük egyéb kincseitől elfordítani. Igen, erre hívott el bennünket az Úr, és ebben nem kell azt éreznünk, hogy magunkra vagyunk hagyva, kiszolgáltatva ellenségeinknek, és hát egy reménytelen lemondásban élni, egy olyan világban, aminek nincs folytatása. Olyanok között vagyunk most, akik az Urat keresik. Nem úgy általában a világban jelentenek ezek a szavak értéket, de legalább akik az Urat keresik, legyenek erősek ebben, hogy van ennek értelme. Istennek hatalma és ereje megtapasztalható. És én ezzel az örökségemmel, amit az Úrtól kaptam, jól akarok gazdálkozni. Legyen úgy, segítsen meg ebben az Úr bennünket. Ámen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által, köszönjük neked a szent igét, Urunk szavait, amikről itt gondolkodhattunk ezekben a napokban. Köszönjük ezt az áldott helyet, ahová évre visszahúzódunk. Köszönjük az előttünk jártak emberi örökségét is, akik téged kerestek mind. Köszönjük azokat a próbákat, amelyek ellenére megtartottál, ha kicsi mag is most te fává nőhet, megállhatod, hogy újra megelevenedjék a gyülekezet. Most azért imádkozunk főként, hogy segíts meg minket, mert emberileg ezen a földön rajtunk múlik, hogy a te végtelen isteni hatalmad, a te országod, te dicsőséged megvalósul-e, segíts meg bennünket, hogy ezt a felismert örökségünket, elhívásunkat, a te erőtudatát valahogy megvalósítsuk az életünkön keresztül, hogy a te értékeidre valóban szomjas világ odafordulhasson feléd. Segíts meg ebben bennünket, Urunk, a figyelmünket a tőled kapott örökségre akarjuk irányítani. Szeretnénk kimondani, hogy nem meghatározó az életünkben az, ami elmúlik. Akkor is, hogyha volt idő, amikor mindent ez jelentett, de mindenünké lett érte, és azt akarjuk, hogy ez így maradjon. Kérünk, hogy tarts meg ebben a szeretetedben, és a te békességed, amely minden értelmet felül meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat. Krisztus Jézusban. Amen.